Üdvözlünk mindenkit itt az első Pesti Egyetemi Rádió Epercek című magazin műsor külön kiadásában, ahol a gopnik, avagy gopnik kultúráról lesz szó, és ebben segítségünkre lesz ma a stúdióban Szűcs Andrea,
sziasztok,
Pintér Fanni,
sziasztok,
és Szarka Roland.
Hello.
Arról fogunk beszélgetni röviden, hogy ez az egész gopnik kultúra hogyan tört be Kelet-Európából nyugatra, és most már a világ számos részére, hogyan vált teljesen egy kultúrává, hogyan lett a köztudat része, és hogy mi is ez egészen pontosan. És nem tudom, nekem igazából egy személyes élményem van ez az egészek kapcsolatban. Amikor voltunk kint Ukrajnában osztálykiránduláskor, akkor már ez eléggé menő volt a srácok körében. Vadásztuk azt, hogy hol lehet nagyon olcsón ilyen, nagyon minőségtelen kamu Adidas ruhákat vásárolni, ilyen piacokon az Adidas-tól kezdve a Adidas-on át mindent kerestünk, és igen, sikerült is találnunk a beregszászi piacon nagyon olcsón ilyen szetteket, de azért ennél ez egy kicsikét mélyebb dolog, azt hiszem, mint az, hogy vásároljunk össze mindenféle olcsó ruhákat, de mi is ez pontosan? Mit kell róla tudni?
Ugye mindenki a ruhákkal azonosítja az egész mozgalmat, de azért, mint említetted, sokkal több van mögötte. De tény, hogy Goshár Rupcsinszki posztszovjet kollekciójával tört be nyugatra ez az egész mozgalom, ugyanis ezt kapta fel később az Adidas és a Fila is, és ezek a suhogós melegítők, ezek a mindenféle színű, provokatív, semmihez nem illő ruhadarabok, teljesen beépültek a divatvilágba, és hülyen tükrözik azokat a szovjet viseleteket, amik újra divatba jöttek. Ez az egész öltözkedési mozgalom, ez ugye az ukrán forradalom és az ukrán katonai besorozási történések nyomán indult meg intenzívebben az ukrán területen, és sokan azért kritizálják ezt a gopnik stílusú öltözködést, mert ez egy nagyon mély tartalommal bíró, konkrétan egy protestáló eszköznek számít keleten, mivel a katonai események tükrében egy nagyon erős közbiztonsági felügyelet alá esnek az ukrán fiatalok, és lényegében, hát ha be nem is tiltották, de nagyon erősen felügyelik az öltözködésüket, és ezek a suhogós melegítők, a nemzeti színű viselet, akár hogyha tényleg zászlószínű ruhákat hordanak, vagy akármilyen hasonló megmozdulás, provokatívnak számít a hatóságok szemében, és ami még a gopnik mozgalomnak egy jelentős része volt, az ukrán rév kultúra, vagyis ezek a posztszovjet veretős bulik, ezek is nagyon szúrták a rendőrség szemét Ukrajnában, és úgymond próbálták ezeket szabályozni, és ez váltott ki a fiatalokból egy ilyen öltözködési lázat, hogy úgymond mindenkit úgysem tudnak kidobni hozzáállással, minél provokatívabb dresszkódot írtak elő ezekbe a bulikba, és ezáltal lényegében a hatóságok beletörődtek abba, hogy ők így állnak ellen a rendszernek, mivel annyian kezdtek el ilyen nagyon erős sminkben, óriási magas sarkúban, ja, és minket a fiúk is elkezdték
és a magas sarkúkat is a fiúk is.
Ami szintén morbid. És lényegében az volt a cél ezekben a bulikban, hogy valaki minél provokatívabban és szemetszúróbban jelenjen meg, és lényegében ez vált a protestás eszközévé, ami nyugodtan így tök lebutítva jelent meg, hogy milyen vicces felvenni egy színes ruhogós melegítőt.
És abban googolni, ugye? Mert azt hiszem,
igen,
hogy ez kapcsolódik.
Igen, a Scott lett mi ennek a jelképe, és lényegében ezért haragszanak egy a nyugati kultúrára, mert nem úgy vettük át ezt a mozgalmat, mint ahogy indult, hanem csak egy lebutító divateszközként.
Hát igen, kb. Még kicsit így úgy vettük át, mint a mi kis falunk Gyuria így elszabadulna, úgy megsokszorozott volna, és így kb. Ennyi. Ezek az emberek járkálnának az utcán. Pluszban még a lánc, és ugye elvileg azért is vették át ezt a kukoló stílust, mert ugye őket igazából mindenki ez a társadalom aljával, alsó rétegével azonosítja, és akkor, hogy a börtön töltelékekkel vonnak ilyen párhuzamot, és ugye ott nem akartak így legugolni, vagy hát leülni a földre, bocsánat, igen, és pont ezért gugoltak, hogy akkor ne fázzanak fel, ne legyen semmi bajuk, és akkor így.
Na, hát ezt én sem tudtam.
Ja, igen.
Egyébként így a gopnik elnevezéshez visszatérve, hogy te is mondtad, hogy ez viszont az oroszból származik, a gopnik szó, vagyis eredetileg az volt, hogy gopniki. Ez azt jelenti, hogy a Moszkva környéki alsó társadalmi rétegből származó egyedek, amelyek a maffiának, vagy valamelyik maffia csoportnak a részét képezték, vagy hozzájuk tartoztak, és a 80-as, 90-es évekből eredeztethető ez, igen, ez az elnevezés, és így a szubkultúrának így az eleje, vagy nem is tudom.
De van női változata is, a gopnica.
Az.
Wow!
Ja, meg ez a Hammer tanár úr szavaréve, magas és mély kultúra. Ez mély kultúrának számít, hogyha valaki figyelt.
De most sokszor már egyébként a mély kultúra az, ami a menő, vagyis nem tudom, nagyon sokszor veszem azt észre egyébként az interneten is, meg így baráti körökben is, hogy minél alpári, minél aljább az öltözködés, az italfogyasztás minősége, a étkezés, vagy akármi, az valahogy egy ilyen, nem tudom, menőségi faktort ezt így kimaxolja. Manapság ebben testesül meg, hogy akkor ígyunk nagyon sok vodkát, meg a legolcsóbb.
Meg kevert.
Meg a hát kevert, persze, lehetne sorolni. Meg a
gyomorkeserű.
De amúgy szerintem ez szintén helytelen hozzáállás, mert mint, hogy úgy, ahogy az öltözködést lebutítjuk, úgy lesajnáljuk ezzel az ukrán társadalmi réteget is, vagy akár az oroszokat.
Hát legalábbis... jön be az, hogy ebből az egészből egy mém lett, és mi nem úgy vettük ezt át, hogy kellett volna.
Vagy igen, hát igen, tehát hogy ők ezt teljesen komolyan vették, mi pedig egyrészt mémet csináltunk belőle, hát másrészt pedig rajtuk. Ezzel tényleg, hogy nevetünk rajtuk, egyrészt lesajnáljuk az egész réteget, aki ezt képviselni.
Szóval ez az egész egy ilyen ironikus kultúra, amit nyugaton elterjedt szerintem is, és ezért, amit Roland is mondott, hogy az az igazi, az a real gopnik, amit tőlünk keletre csinálnak, nagyon távol áll attól a kultúrától, amit itt mi átvettünk, és ez egész csak egy vicc. És ez valóban nekik biztos egyébként erre nem annyira büszkék, ha bár nagyon sokat építenek erre egyébként, akár Úrhajnába, akár bármelyik ilyen kelet, vagy egyébként a balkáni országok ezzel népszerűsítsék, hogy nálunk is ez van.
Egyébként ennek már volt múltja korábban is, tehát a gopnik mozgalom előtt is jellemző volt rájuk ez a sógós, melegítős, kitűnünk a tömegből öltözkedés. Elvileg ennek az volt az alapja, hogy sokan menekültek ki annó a hidegháborús időszakban nyugatra, és ott eleve úgy tekintették őket, mint a keleti blokk sleppje, akik így úgysem alkalmasak semmilyen high class munkára, és elvileg ott így egymás közötti megegyezésből öltözködtek ilyen kirívóan, hogy ha már lesajnálják őket, akkor legalább legyenek büszkék arra, hogy ők szlávok.
Legyünk együtt egyediek, és közben tök egyformán néznek ki, de egyébként, amit mondtál, Bálint, az így, tehát valaki ezt egyébként ilyen teljes éles stílusnak tekint, és ez a direkt, tehát amit nektek is már meséltem, hogy ez a Boris, The Life of Boris, így mindenki keresse rá YouTube-on.
Pizgyét!
Iratkozzatok fel, hatalmas a forma, és tényleg, tehát ő abszolút úgy kezeli ezt az egészet, hogy éles stílus, van olyan videója, ahol hónap végén totál le vagy égve, jó, mondjuk ez sajnos egyetemistaként nyilván mindenkivel előfordul, pláne, hogyha valaki kolis, vagy valami, és akkor nem tudom, előszed kb. Három hozzávalót a hűtőből, aminek a 99% a hagymával, és így abból olyanokat kotyva azt, hogy egyszerűen gusztustalan, de mégis dicséretre méltó, mégis megcsinál belőle valamit.
Egyébként szerintem azzal, hogy YouTube csatornát csinál, és nézettséget generál, és lájkok és kommentek, azért valamint szerintem is ezt így, nem tudom, kihasználja, vagy hogy így ezzel...
Hát így próbálja megmagyarázni, népszerűsíteni, tehát hogy igazából olyan is
hát igen, ugye ezzel lett népszerű, és tulajdonképpen, hogyha ott azt veszük, hogy itthon azért népszerű ez, mert hogy vicces, meg mém, meg hogy squat, és akkor az jó buli, hogy azzal, hogy ő ezt kipakolja YouTube-ra azt az egész éles stílust, ami valóban egyébként láttam én is pár videóját, sokszor nagyon szórakoztató is, ahogy beszél angolul, orosz akcentussal, az is elképesztő zseniális, de én is ezt kicsit ilyen furának érzem, hogy tehát azzal, hogy ez kimon egy ilyen csatornán, ennyi ember elé kirakja tulajdonképpen azt, ami ennek ki van, és hogy ő jaj, de milyen szarul éle miatt, meg hogy mennyire, mik ennek a következményei. Ez kicsikét nekem fura tényleg, hogy...
Hát ez az ilyen kicsit ez az elnyomó rendszer hibáztatása, és akkor az a, hogy éljük túl, de ugyanakkor kicsit ilyen vicces köntösbe bújtatva.
Igen, hogy kihasználja azt, tehát ez megint egy kihasználásnak az egész jó? Kultúrának szerintem.
Kicsit, igen. Meg hát alapból az, hogy beírod a Google-ba azt, hogy szláv, és csak a szkvatoló emberek vannak ott, tehát hogy így jó, már teljesen átformálódott ez a dolog.
Nem tudná kihasználni az egészet, hogyha nem lenne a közönség, tehát az, hogy ennyire trashnek kezeljük, és hogy... Ez a mém, amit Fanny is említett, a Gopnik Squat, és ugye a Google képek is tele van ezzel. Igen. Ez igazából abból ered, hogy az emberek fogékonyak rá, tehát nem jelenne meg a csatornájából, hogyha nem lenne rá keresve.
Igen, de ezzel az a gond, hogy most elmondtad itt a történelmi hátterét, Roland, és az emberek, akik rákeresnek, meg akik nézik a mémeket, azok nem tudják, hogy ez most mi, és csak nevetnek. És
múlt hétig én sem tudtam, tehát hát
ez fogalmam nem volt róla egyáltalán, hogy ez egyáltalán létezik. Biztos, hogy láttam már, mert mindenki látott, de...
Bár igazából a rossz hír is hír, szóval értitek?
Egyébként az a fura, hogy ahhoz túl régóta tart, hogy Hóbortnak lehessen nevezni, tehát ez, én azt hittem, amikor először hallottam róla, hogy jó, majd két hónap múlva lecseng, de már azt hiszem, hogy évek óta, hogyha nem is nagyon intenzíven, de azért itt lehet vele találkozni.
Hát meg egyébként ilyen mémes adatokról, az első Squatting Slav mém az 2012-ben jelent meg a 4chan-en. Szóval ez már egy ideje tart. Ja, és egy ilyen személyes élmény, vagy személyes tapasztalat, vagy nem is tudom, a Callingban minden hónapban van egy buli, és a tavalyi évben, vagy azt hiszem tavaly előtt volt egy szláv parti, és az volt a legsikeresebb buli abban a fél évben. Sőt, szerintem azóta is az volt a legsikeresebb buli, vagy 600-an jöttek el, és ilyen 200-an tudtak volna bejönni a Calliba, szóval az azért elég vicces volt.
Ja, az úgy kemény.
Hát elképesztő, amilyen szinten így elterjedt egyébként hazánkban is, és egyébként az az vicces, hogy oké, mondjuk azt mondjuk, hogy mi még mondjuk, mint poszt-szovjet állam, akkor még van ehhez közünk, de hogy tőlünk még nyugatabbra is vannak olyan közösségek, akik ezt így úgymond művelik, vagy nem tudom, gyakorolják ezt a hitvallást, és az már azért tényleg furcsa. Ez az érdekes kérdés egyébként, hogy meddig van az a pont, amíg egy ilyen szokáskultúra, per nem tudom, életérzés, életstílus nem válik annyira mainstream-é, hogy elveszti azt az eredeti jelentéstartalmát, amivel annó bírt.
Hát én személy szerint azt gondolom, hogy ez már elvesztette. Tehát, hogy mivel mi sem tudunk ennek a hátteréről semmit, anélkül, hogy utána néznénk, ezért így már nem gondolnám, hogy azon kívül, hogy Squatting Slavs jelentene bármit is.
Egyébként érdekes, amit mondasz, Balint, mert mi volt keleti blokki országként talán jobban belelátunk az ukránok helyzetébe, főleg így, hogy a szomszédosok vagyunk velük, és még mi sem tudjuk a történelmi hátterét, és ahogy megyünk nyugatabbra, talán ott még a besorozásról, vagy a kévi forradalomról is csak egy elejtett hírből hallottak az emberek.
Álljunk Amerikában, aminek aztán tényleg a tetején mindennek, hogy ott is elkezdenek szlászkvatolni, tehát az már ilyen hidegháborús, nem tudom, bűncselekménynek is minősület, akár hogyha az amerikaiak ott.
Az árulás.
Igen, nagyjából. Én tényleg azon lepődtem meg, amikor elmentünk Ukrajnába, amire meséltem arra, amikor kerestük a Dadidas meg a barátait, hogy ott frankon voltak ilyen építőmunkások, és látszott, hogy éppen pihentek, és így szkvatolva ott cigiztek, meg töröztek így a téren. Tehát, hogy ilyet Magyarországon nem láttam még, hogy munkás, mit tudom én, így legugol, de ott így frankon, és tudom, hogy azok nem ilyen fiatalok, meg ilyen mémek voltak, hanem azok a vérbeli, nem tudom, kárpátaljai, nem tudom, ős emberek ott, akik tényleg ezt életforma szinten tolták, és lehet, hogy nem is tudják azt, hogy valójában ez így mivé fajult.
Meg alapjára tanom, hogy ez egy tök békés életforma, tehát egy csomóan azonosítják az, hogy jó, akkor bűnözök, megy a lóg a vécélánca a nyakukba, stb., és akkor fú, nagyon gangsták vagyunk, meg rosszul viselkedünk, egy olcsó volt, olcsós, stb., de igazából ez így nem. Tehát akkor nyugisan el vannak a saját maguk világában, megmutatják magukat, és így igazából úgy ennyi.
De ennek is tök nagy keletje lett ennek a turisztikai vonalának a dolognak, hogy rengetegen, ha Moszkvába utaznak, akkor próbálnak ilyen hashtag squat challenge-es képeket csinálni minél híresebb épületek előtt, és így, ha rákeres valaki Instán erre a hashtagre, akkor annyit fog látni, hogy tényleg csomóan híres épületek előtt csak azért állnak meg, hogy legugoljanak, és akkor félkész cigi, félkész olcsósör, és akkor már meg is van az összes emlék az utazásról.
Ez nekik jó, vagy végül is rossz? Így ezt kéne eldönteni.
Hát igen, hogy mennyire jó az nekik, hogy ezzel azonosítják őket.
Igen, tehát most nagyon sokan csodálják meg, vagy pedig így az marad meg mindenki, mert hogy ott legugoltam, nem tudom.
Hát igen, Fanni mondta, hogy a negatív reklám is reklám, csak kérdés, hogy meddig akarják azt, hogy tényleg az ilyen az egész köztudatban most már lassan Oroszország, és nyilván nem globálisan, de hogy sok a fiatalok körül egyébként, mert ugye ez a fiataloknak nem sok elterjedve ez az egész kultúra, hogy akkor ez az, megyünk Oroszországba, vicces ezt, mert viszünk majd vodkát, meg majd legugolunk, ha nem tudom, a Vörös téren, és akkor lövünk pár jó képet. Én azt gondolom, hogy azért biztos, hogy őket ez egy kicsikét már így frusztrálja, bár fene se tudja.
Végülis minden országnak megvannak szerintem, hogy a maga sztereotípiai, tehát most mi is szoktuk így viccelve mondani, hogy az amerikaiak azért azt se tudják, hogy a mi országunk hol van, mert mekkora buták, az olaszokra azt mondjuk, hogy állandóan üvöltöznek.
Ami igaz.
Nem tudom. Igen, egyébként
az amerikaiak tényleg nem tudják, hogy hol van Magyarország.
Jó, igen, ez is igaz. Akkor mondok még a franciák, nem tudom, állandóan nagyon felhordják az orrukat, tehát így mindenkivel vannak ilyen.
És ránk mit mondanak?
Pesszimisták vagyunk.
Igen. Mindenbe paprikát teszünk.
Ja, igen.
Az mi? Meg szépek a lányok, ezt is mondják. Ez. Valami pozitívat is.
Egyébként erre hozzá is, ezt hozzá is járul Magyarország bőven, hogy így álljanak hozzánk az emberek, mert így szeretjük magunkat elszaparálni. Mondjuk egyik ismerősöm nyomott be egyszer egy ilyet, ami szerintem tökéletesen jellemzi azt, hogy állunk a többi országhoz, hogy egyik földrajzórán kivetítettek egy Magyarország térképet, és így azt hiszem a Tiszántú volt a térképem, és megkérdezték tőle, hogy milyen hiba rejlik a képem, és annyi volt a hiba, hogy azt hiszem a Körös vagy a Maros rosszul volt behúzva, hanem is megígyezte, hogy Szlovákia, Ukrajna és Románia, mert ez egy Magyarország térkép.
Ez
uff, sírj,
lehetne beszélgetni a revizionista magyar gondolatokról is a Gopnik, mert igen, mert azért valamilyen szinten. Mert tulajdonképpen a Gopnik is egy ilyen nacionalista vonalatú dolog, hogyha hát úgy tekintjük egy picikét, igen. De ez egy másik történet a Nagy Magyarország elméletek.
Megvan
és
a következő műsor ötlet.
Következő műsortéma, van pár vendégültetem, két elhívhatnánk a baráti körömből, akik szívesen elmondanák, hogy mi előre a véleményük. De még egy picit visszatérve a Gopnik dologra, hogy nektek volt már olyan, hogy esetleg azt vettétek észre, hogy egy buliban akárhol ebbe így bele keveredtetek, vagy hogy itt is hasonlóan viselkedtetek volna, mint ezek a drága keleti barátaim.
Nem járok susogos melegítőbe bulizni, de egyébként poén lenne. Tehát így, amit te mondtál, hogy koleszos buli, és hogy itt tök népszerű volt egyébként. Én
nálunk a borondballagás volt szláv téma, és csak tényleg az, hogy mennyire durván úgy gyökerezik ez már mindenkiben. Te, Roland, belőle kinézem, hogy te szoktál néha napján ilyen kicsi napszemüvegben, nem tudom, ilyen gázmaszba
most felvétel előtt letettem a cigit meg a susogós melegítőt, de rengeteg embert látok buszon és metron is viccen kívül, akik ilyen lila-sárga, tényleg, mint a mi kis falunk Gyuri, ahogy Andi mondta, ilyen lila-sárga, zöld-kék melegítő, rá egy ilyen olcsó 500 forint körüli aranyóra,
egy hamis kopi, Rolex.
Egy nyaklánc nyakba, ami lehet, hogy biciklilánc vagy lakat van a végén.
De valahogy ez is annyi gyönyörű szerintem, hogy ezt így fölmerik venni emberek, és így a buszra felszállnak vele.
De igen, ilyen reklám szempontból, hogy amit te mondtál, Roland, hogy ez az Adidas és a Puma.
Ugye, meg a Fila
volt. Meg a Fila, igen, és hogy ez így, nem tudod, hogy ők nem féltek igazából a nevüket adni ehhez, és ugye az arculatukat, akkor...
Hát, ez hatalmas biznisz nekik,
igen, tehát akkor nem lehet az egy olyan vészes dolog, tehát igazából vicces, tök jó, sok embert elér, és így megvan
mondjuk,
belőle a pénz.
Ahogy Bálint is említette, a brexelszi piacot, ott szerintem ilyen 600 forint körül lehet venni egy ilyen melegítőszettet, az Adidas pedig lehet, hogy 10-20 ezreket adja, és szintén
nem
elmegy.
Nem hiszem, hogy tönkre mennek ebbe az Adidasnál egyébként, de az elképesztő szórakoztató, hogy vadászni a fordított New Balance jeleket, amikor N betű van, vagy hogy mi a Z betű van az N betű helyett, meg ilyenek a cipőn, tehát ez elképesztő nagy élmény, már csak ezért megéri elmenni.
Nekem az egyetlen ukrán piacos élményem, amikor egy, hát gondolom Lacoste akart lenni az a cipő, de nem volt farka a krokodilnak, és így megkérdeztem őt, hogy így, bocsánat, ezt így milyen áron adja, mert kíváncsi voltam. A Lacoste-t? Lacoste-t? Aztán mondott egy hívnyi összeget, amit nem tudtam átváltani, de annyiban hagytam a dolgot.
Te érdemes meglátogatni. Már csak azért is, hogy test közelből lássuk ezeket a zseniális kis apró nüansznyi alakításokat a dolgokon, és hogy mekkora üzleti ág épül rájuk egész piacok. Kárpátaljában is, szerintem még számos helyen. Hát akkor ez volt az Eperce külön kiadása ma. Szűcs Andival.
Pápá.
Pintér. Fannival.
Tudod a nevem, de jó. Sziasztok.
Szarka Rolanddal.
Sziasztok.
És én Jámbor Bálint voltam. Ez volt tehát az első Pécsi Egyetemi Rádió Epercek műsor külön kiadása. Hamarosan jelentkezünk, sziasztok, és egy kis hardbass még majd mindenképpen hallgassatok meg, mert így lesz teljes ez a műsor élmény. Csá!